Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Hajai László
és Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunk tartalmából:
az eukarisztia modern értelmezései és liturgikus jelentősége. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülő sorozatunk 9. része.
Interjú Olá Zoltán teológiai tanárral, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának média felelősével, aki az erdélyi delegáció egyik vezetőjeként személyesen mondott köszönetet a szerdai audiencián a pápának.
Az eukarisztia modern értelmezései és liturgikus teológiai jelentősége. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készítő sorozatunk 9. részét hallják. Miközben Budapesten megkezdődött a visszaszámlálás a NEC-re, a 2020. szeptemberi Budapesti Eukarisztikus Kongresszusra, tovább folytatjuk az előkészület jegyében indított sorozatunkat Dolhai Lajos egri teológiai tanár, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja Csúcs és Forrás című könyve alapján. A sorozat mostani 9. részének témái: mit jelent a transfinalizáció és transzignifikáció, és miért fontos az eukarisztia liturgikus teológiája?
Mit jelent a transzfinalizáció és a transzszignifikáció? Az elmúlt évtizedek teológiájában az átlényegülés dogmájának érthetőbbé tételére, illetve helyettesítésére új kifejezések és elgondolások születtek. Ennek oka egyrészt az, hogy a mai ember számára nehezen érthetők a régi, Arisztotelésztől származó filozófiai fogalmak, másrészt pedig az, hogy a természettudományos gondolkodásban nem ugyanaz a kenyér lényege és járulékai, mint a filozófiai gondolkodásban.
Az átlényegülés dogmájának értelmezésében a II. Vatikáni zsinatot követő időszakban eléggé sokan kezdték használni a transzfinalizáció, célváltozás, és transzszignifikáció, jelentésváltozás kifejezést. Szerintük az átváltozás nem azt jelenti, hogy a kenyér és a bor új lényeget kap. A létrendjében a kenyérrel nem történik változás. Ellenben a kenyér és a bor új jelentést és új célt kap. A célváltozás azt jelenti, hogy a konszekráció előtt a kenyérnek és bornak az volt a rendeltetése, hogy testünket táplálják, az átváltoztatás után pedig új célra, lelkünk táplálására és kereszt áldozat ünneplésére szolgál. Ugyanezt a meglátást jelentésváltozásnak is lehet mondani, ha arra akarunk utalni, hogy az új cél következtében a létezőnek új jelentése lesz a teremtett világban. A kenyér és a bor a konszekráció előtt testi táplálék, utána viszont lelki táplálék jelenlétét jelzi.
Az elmélet kiinduló pontja az a meglátás, amely szerint, ha megváltozik valamely dolognak a célja vagy jelentése, akkor az a dolog alapjában, lényegében változik meg. Például a piros, fehér és zöld szövet mássá lesz, ha ruhát vagy nemzeti zászlót csináltak belőle. Ugyanazok a kövek mássá lettek, ha házat vagy hidat építettek belőle. Hasonló módon Jézus akarata a kenyeret és a bort olyas valamivé teszi, amely lényegesen más és több, mint a kenyér és a bor. Az adományok nem szűnnek meg kenyér és bor lenni, de más célt és jelentést kapnak. És ezt az új célt és jelentést nem mi, hanem Jézus akarja.
6. Pál pápa a Mysterium Fidei kezdetű 1965-ben közzétett körlevelében figyelmeztette a teológusokat, hogy a valóságos jelenlét misztériumának kifejtésében nem lehet helyettesíteni az átlényegülés transzszubstanciáció szakkifejezést, legfeljebb kiegészítésképpen lehet beszélni cél, illetve jelentés változásról. Miután megtörtént az átlényegülés, a kenyér és a bor színei kétségkívül új jelentést öltenek magukra, és új célt, de azért öltenek magukra új jelentést és új célt, mivel új valóságot, realitátem tartalmaznak, amelyet joggal mondunk ontológiainak. A mondott színek alatt ugyanis nem rejtőzik már az, ami előbb volt, hanem más valami, és pedig nem csak az egyház hitének megítélése szerint, hanem tényszerűen.
Mai sorozatunk második témája, miért fontos az eukarisztia liturgikus teológiája. A második Vatikán zsinat egyik gyümölcse a liturgikus teológia. Korábban a liturgikusok többnyire csak a liturgikus cselekmények történetének és a liturgia végzésének szabályaival, rubrikákkal foglalkoztak. A zsinat ismételten hangsúlyozza, hogy a liturgia a szent hagyomány lényeges eleme, és hűségesen tanítja az egyház hitét. Pars Pius, a német liturgikus mozgalom vezéralakjának megfogalmazása szerint a liturgia élő katekizmus, megélt dogma, megimádkozott erkölcs, Jézussal együtt átélt élet. Sőt, Forgrimlerrel együtt azt is állíthatjuk, hogy az egyház eukarisztia értelmezése legmélyebben és legátfogóbban a liturgiában áll előttünk. Eve Congar szerint ennek a tanításnak a sajátossága a következő. A liturgia nem annak a magisztériumnak a hangja, amely definiál, tanít, újrafogalmaz, elítélt száfol, hanem annak az egyháznak a szava, amely szeret és imádkozik, amely nem csak a hitét akarja tanítani, hanem azt megénekli és gyakorolja a liturgiában, és mindezt nekünk akarja ajándékozni.
Legutóbb a 11. püspöki szinódus 2005-ben is foglalkozott az eukarisztikus hit és ünneplés benső kapcsolatával. Kiemelte az imádság törvénye és a hit törvénye, vagyis lex orandi, lex credendi közötti összefüggést, és kiemelte a liturgikus cselekmény elsőbségét. Hangsúlyozta, hogy az eukarisztiát, mint a hit hitelesen ünnepelt misztériumát, annak világos tudatában kell megélni, hogy a hívő megértés, intellectus fidei alapjában mindig kapcsolatban van az egyház liturgikus cselekményével.
Tehát a Szentmisén mi is megismerhetjük hitünk igazságait. Már az egyházatyák is, bár másféle megfogalmazásban, de mindig hangsúlyozták, hogy a liturgiának, a liturgikus imádságnak teológia jelentősége van. Nem csak a liturgikus teológiában és szentségtanban, hanem más összefüggésekben is egyre többet hivatkozik a teológia az egyház imádságára. A teológia művelése konkrétan is igazolja, hogy az imádság törvénye, a hit törvénye, teológiai alapelv általánosan ismert és elfogadott lett az egyházban.
Bauduin, belga bencés szerzetes, a 20. század elejé liturgikus mozgalom egyik vezéralakja szerint ez a principium konkrétabban így is megfogalmazható. Mondjátok meg nekem, hogyan imádkozott Ágoston Hippóban, Ambrus Milánóban, Izidor Szevijában, Gergely Nüsszában, Krüzosztomosz Konstantinápolyban, és én összefoglalom nektek az ő egyházok egész krédóját. Ez azt jelenti, hogy a liturgia a saját szavaival tanít, amikor például a Szentmise kánonjában vagy könyörgéseiben összegzi azt a mély értelmű tanítást, melyet a liturgiát legjobban értő egyházatyák hagyományoztak ránk.
A liturgia szimbólumainak és a liturgikus imádságoknak a megértése is szükséges tehát az, hogy méltóképpen ünnepeljük az eukarisztiát és bőven részesüljünk a Szentmise kegyelemeiben. A liturgikus jelek és imádságok nem öncélúak, hanem olyan eszközök, amelyek az eukarisztia misztériumának teljesebb megértésére akarnak vezetni. Nyilvánvaló, hogy ez a cél könnyebben megvalósulhat, amióta népnyelvén, a nemzeti nyelveken ünnepeljük az eukarisztiát.
Az eukarisztia modern értelmezései és liturgikus jelentősége. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készítő sorozatunk 9. részét hallották. Interjú Olá Zoltán teológiai tanárral, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának média felelősével, aki az erdélyi delegáció egyik vezetőjeként személyesen mondott köszönetet a szerdai audienciána pápának.
Szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádiós stúdiójában Olász Zoltán teológiai tanárt, aki a csíksimói pápa találkozónak a média felelőse volt. Kialudtad magad azóta már, Zoltán?
Igen, igen, hála Istennek volt rá idő, úgyhogy volt idő pihenni is, de természetesen a felgyüllemlett dolgokat, vagy amit a pápa látogatás utánra el kellett napolni, azt most mind be kell pótolni.
Volt-e az életedben hasonló ilyen nagyon tömény kihívás?
Nem. Tehát ezt ki kell mondanom, hogy ilyen kihívásban még nem volt részem. Én akkor döbbentem meg, amikor Iago de la Sierra, spanyol országi professzor, aki a Gregoriánán is kommunikációt tanított egy ideig, a tavaly kiadtak egy könyvet, Catholic Mega Events címen, és hát őt meghívták a bukarestiek, és ezen a találkozón én is részt vettem. És a lelkünkre kötötte Iago de la Sierra professzor, hogy nehogy úgy vágjunk bele a dologba, hogy egymagunk majd elintézzük, és stb., hanem minél több ember be kell vonni ebbe a munkába, és főleg amit nagyon-nagyon a szívünkre kötött az, hogy mindig és mindenkinek legyen egy helyettese, és felsorolta, hogy hány olyan eset volt, hogy a szervezők kidőltek. Tehát egyszerűen idegileg a munkavolument nem bírták, és kidőltek. És ekkor döbbentem rá, hogy állj meg, tehát itt azért úgy kell nekivágni ennek a dolognak, hogy lehetőleg minél több munkatársat bevonni az előkészületekbe, és hála Istennek nagyszerű munkatársakat találtam, nagyszerű embereink vannak. Egyrészt ez a pápa látogatása való előkészület számomra azt is előhozta, hogy mennyi emberi erőforrás tartaléka van a katolikus egyháznak Erdélyben. Tehát ez volt az egyik nagy gyümölcse számomra és számunkra, hogy a pápa látogatás szervezése alatt látni lehetett, hogy vannak papok, de főleg laikusok, akik akár éjszakájukat is, minden idejüket, minden energiájukat feláldozzák egy ilyen nemes cél érdekében, mint például a pápa látogatás előkészítése.
Ides Tova, 4,5 hónapja már a pápa látogatásnak. Tudod-e áldani az urat a látogatásért, és hogyha megint fölkérnének egy hasonló munkára, ugyancsak tapasztalat nélkül, igent mondanál-e?
Elcsigázottan vettem részt a pápa látogatáson. Tehát sok mindent később tudtam feldolgozni, nagyon fáradt voltam akkor. De így visszatekintve, igenis, nagyon sokszor visszacsengenek a pápa szavai, főleg amit személyesen mondott nekem a Jakab Antal tanulmányi ház udvarában. Megkérdezett, hogy tu parliál la Madonna? Te beszélsz Máriához? Hát mondtam, igen, szoktam. És akkor ezt válaszolta a pápa, na kérlek, beszélj rólam is neki. Azaz így fejezte ki, hogy imádkozzál közbe, értem is a szűzanyához. És azóta úgy nem enged szabadon ez a rövidke párbeszéd a Szentatyával, úgyhogy mindenképp. Hogy elvállalnák-e még egy ilyen eseményt, mit mondjak? Amennyiben tényleg belátom azt, hogy szükség van rám, úgy érzem, hogy a Jóisten is ezt várja el tőlem, és az előjáróim is akkor igen, belevágnék.
Megfelelő megkülönböztetés után.
Igen.
Elültek a nagy érzelmek, gondolom, úgy szépen a medrükbe kerültek vissza, amiben viszi a lelkében a szépet. Az iszapja, a hordaléka, az partra kerül. Partra került valami?
Hát igen, sok minden így utólag, azért úgy például nekünk nagyon jól esett, július 26-án elmentünk Buendía Nuncius úrhoz, hogy megköszönjük neki, hogy mindent megtett, hogy a Szentatya eljöjjön Csíksomlyóra, és ő többek között viccesen megjegyezte, hogy nem tudta, hogy második József szelleme ismét életre kelt, és ezúttal a román kormányt kísérti, illetve a román állami hatalmat.
Ilyen őszintén.
Azt mondja, ilyen csak második Jóska csinált, hogy József király, a kalapos király, hogy mi szoktuk ugye néha cinikusan nevezni második József császárt, hogy csak ő szólt bele annak idején, hogy hány gyertya égjen, és mi történjék a liturgia alatt. Tehát ilyen cinikusan megjegyezte a nuncius, hogy hát ez kicsit érthetetlen, hogy miért szóltak többek között abba bele, és miért kötekedtek a szervezőbizottsággal, főleg a liturgikus bizottsággal a magyar felirat miatt. Ez teljesen értelmetlen dolog volt.
Igen. És akkor, hát mégiscsak viszük tovább magunkkal, amit tudunk vinni. Caminare insieme, így hangzik a buzdítás, meg a fölhívás is. Hogyan jár? hogyan tud járni együtt az egyik nép, a másik nép, akik ott abban a nagy erdélyi valósában együtt laknak.
Hadd mondjam el egy mai élményünket. Szentpéter téről elindultunk a Vatikáni Rádió székháza felé, és dicsértessék a Jézus Krisztussal köszönt bennünket egy civilbe öltözött fiatal ember, biciklivel ott állt egy mennyasszony és egy vőlegény mellett. Kiderült, hogy Jasi egyházmegyés pap, aki az animában alumnus, diák.
Német kollégiumban.
Igen, és végig magyarul beszélt velünk, és nagyon előzékeny volt, és hogy ismerte a püspök urat, hogy engem is már látott diákkorában, és így tovább is bemutatta a húgát, aki szintén, annak ellenére általában a fiatal csángó emberek azért kevésbé beszélik ezt az archaikus magyar dialektus, de olyan jó székelyesen, vagy olyan jó archaikusan beszéltek velünk, és magyarul. Na, tehát én azt hiszem, hogy járjunk együtt, motto a Szentatya, azt hiszem, hogy mind a két felet egy picit előbbre vitte. Tehát a román közvéleménynek is mindenképp a figyelmébe került, hogy igenis itt van egy nagy létszámú magyar nyelvű katolikusság Erdélyben, évezredes hagyományokkal, és ezt azt hiszem, hogy a közmédia is eléggé közkincsé tette, felkarolta, többek között a román Digitévé, aminek azért elég jó a nézettsége Romániában. Másrészt pedig, hát minket magyarokat is egy kicsit a bezárkózásból azt hiszem, hogy próbált ez a pápa látogatás kimozdítani, tehát erre jó volt.
És a mostani pápa látogatás, a tieteké, a Szentpéter téren, a kihallgatás során?
Egyrészt meglepett a Ferenc Szentatyánk frissessége, oda jött hozzánk, hoztuk azt a kiadványt, azt a képes albumot, nevezzem így, meg visszaemlékező szövegekre, hát jó néhányan a szervezőbizottságból, meg a főpásztorok közül is írtak ebbe a könyvbe, és a Szentatyának megmutattunk néhány képet, többek között azt a felvételt a Misericordia feliratról, amit a Somlyóhegyén helyeztek el, és aminek az utolsó betűjében látható Isten szolgája Márton Áron is. És mondtam Ferenc Szentatyánknak, hogy ez a Misericordia felirat a magyar államtól érkezett ide Rómába az irgalmasság évében. Egy évig itt volt a Castel Gandolfo előtt, és utána pedig Csíksomlyóra került ajándékként, tehát a magyar állam részéről. Ennek nagyon örült, aztán bemutattunk még egy másik képet, ahol az adományokat egy székely család négy gyermekével viszi a Szentatya elé, a Szentmise alatt, és hát tett néhány kedves megjegyzést erről is, és megkérdezte, hogy ti itt mind magyarok vagytok? Mondtuk igen. És ezt mondtam magyarul, Isten hozott benneteket.
Örömmel hallom.
Igen, meglepett engem is, annál is inkább, mert tudjuk, hogy Ferenc pápa olaszon kívül nagyon keveset szólal meg más nyelven. Tehát ezt innent kell nézzük.
Kedve Zoltán atya, köszönöm a beszélgetést, és nagy lendülettel akkor tovább a tanításban.
Én köszönöm, kedves László atya, az, hogy lehetőséget adtál erre a rövidke riportra, és köszönöm elsősorban a magyar szerkesztőségnek azt a sok-sok segítséget, amelyet itt a pápa látogatás előtt nyújtottatok számunkra. Isten fizesse.
Tettük ezt Isten mind nagyobb dicsőségére. Amen.
Olá Zoltán teológiai tanárral Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük figyelmüket!
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretné. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.